testvérek, remélem, hogy ezt az éneket is imádságként énekeltük, ennek ellenére prózában is fordulunk oda az Úrhoz néhány mondatban. Úrunk, hadd kérjünk arra most ének nélkül is, amire kértünk az élet énekben, hogy hadd legyen fényedből fénysugár az életünk. Kérünk, Urunk, hogy dolgozz a mi házasságunkon, hogy ne a te szégyenedre, hanem a te dicsőségedre lehessen. Amen. Aztán működik már a kivetítő, innen nem látom. Köszönöm szépen. Mert viharálló házasságot szeretnék, az a címe. Mert keresztény fiatalok erre vágynak, de úgy gondolom, hogy azok, akik benne vannak már a házasságban, szintén erre vágynak. Vagy nem vágy, meg van, teljes szél csend, soha nincs egy mozdulás se. Na, nagyon érdekes volt most számomra. Egy kedves arcú fiatal asszony először így bólintott, hogy szél csend van, de amikor tovább kérdeztem, akkor azért más irányban is megmozdította a fejét. Mert azt hiszem, hogy így vagyunk mi ezzel. Egy nálam jóval idősebb embertől hallottam körülbelül 20 éve a következőt. Valamikor a 30-as években, tehát 20. század 30-as éveiben, vagy annak a vége felé, Magyarországon járt egy abban az időben híres evangélizátor, magyarosítottuk a nevét Stuart Jakabra, egy James Stuart volt a tisztessége angol neve, Krisztus középcsatárként is szokták emlegetni, mert angol válogatott tagja volt. Hát amikor befejezte a futball karrierjét, közben ide jutott, és hát evangelizációs karizmát kapott Istentől, úgyhogy járta legalábbis Európát annak az időben is. Tehát evangelizált. És azt mondják, hogy Magyarországon az egyik nagy összejövetelén föltette a kérdést, hogy kik azok a testvérek között, akiknek a házasságában még soha semmi probléma nem volt. Hát én most nem kérdezem, nem tudom, mi lenne az eredmény, hogy álljanak föl, mondom én most, nem kérdezem. Nyugodtan ülve maradva mindenki. Hát erre akkor fölállt bizonytalankodva 4-5 ember. Mire az igehirdető a többiekhez fordult, és azt mondta, mi pedig testvéreim, imádkozzunk ezekért a farizeusokért. Talán érthető, hogy miért nem kellett most itt felállni, de jó, ha elgondolkodunk rajta. Talán elhangzott a mai nap az is, hogy mi mindannyian az édenkerten kívül születtünk. Ez azt jelenti, hogy Istentől elszakadt állapotban senki sem született úgy, hogy ő Isten gyermeke. Isten teremtménye. De az, hogy Isten gyermeke legyen, ahhoz újonnan kell születni. Izrael tanítójának, Nikodémusnak is ezt mondta az Úr Jézus, pedig az az ember bizonyára jól ismerte az Ószövetségi Szentírást, sokat tudott az igéről. Azt olvastam nem olyan régen, hogy a Biblia azzal fejeződik be, amivel kezdődik. Mivel kezdődik? Azzal kezdődik, hogy az ember egy csodálatos kertben él, egy folyó is jelen van ott a kertben, de aztán közben történik egy tragédia, elszakadunk Istentől. De a Biblia végén megint arról van szó, hogy Isten közelében élünk, mint az első ember, és ott is van egy bővízű folyó. Az ember eredeti életközege Isten jelenlét. Most hát az a kérdés, hogy ez mennyire valósul meg az életünkben, vagy mennyire nem. Ha nem Isten közelében élünk, ha nem vele való közösségben, az igazán nem élet. A hal természetes élet közege az a víz, ez világos. Hogy viselkedik a hal a szatyorban? Hát én úgy láttam, hogy vergőt. Lehet erre mondani, hogy micsoda vitalitás van benne. Pedig az a vergődés haltoklás. Hát az a néhány évtized, amit testben eltöltünk ezen a földön, tulajdonképpen ilyen, sőt, bibliai szempontból tulajdonképpen halál állapot. Azt mondja az Úr Jézus, János evangéliumában lehet ezt a jelenetet olvasni, eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, érni fognak. Kikről beszél? Nem azokról, akik a temetőben fekszenek. Azokról beszél, azokat nevezik halottaknak, akik ott járnak, kelnek körülöttük, intézik az ügyeiket, olyanok, mintha élnének, mint a halott. De tulajdonképpen haldoklás. Délelőtt már elmondtam, hogy ott az Édenkertben meghalt az ember Isten számára. Az él, aki vele közvetlen kapcsolatba került. Az embernek önmagában nincs örök élete. Az örök élet a halhatatlanság egyedül Istené, és azé, akiben ő benne él. Na hát jó, ha ezt itt rögtön az elején tudomásul vesszük, és hát nyugodtan megegyezhetünk abban, hogy hát nem megy nekünk ez a házasság igazán. Hát egy darabig ment. Esküvő után egész jól ment, nem? És utána? Hát voltak bukások. Talán most is vannak. Kétségbe kellett esni? Nem kell kétségbe esni. Jönnek a viharok? Jönnek a viharok. Hát itt látunk éppen egy kedves fiatal párt, viharálló házasságot szeretnének, és úgy érzik, hogy ez meg is van. Na most az életünket a Biblia nem egyszer minden emberi kapcsolatot tulajdonképpen folyton épülő házhoz hasonlítja. Érdekes ez a ház hasonlat a Bibliában. Néhány ilyen igét hadd idézzünk. Pál apostol írja az első korintusi levélben, hogy ti Isten épülete vagytok, vagy Péter apostol írja szintén az első levelében, hogy épüljetek fel lelki házzá, és ehhez hasonló igékkel találkozunk. Most nagyon érdekes a magyar házasság szó, mert tartalmazza a házat. Más nyelvekre ez nem nagyon jellemző, valaki azt mondta nekem, hogy a spanyolban így van, hát lehet, hogy van még néhány ilyen nyelv, én nem tudok spanyolul, az biztos, hogy az angol ne így szólnak semmi köze a házhoz, egy angolra merítsd házasság, a német éhe, e-h-e, szó jelenti a házasságot, annak sincs köze a házhoz. Walter Mitchell mondta egyszer, hogy ez őt egy latin mondás rövidítésére emlékezteti, errare humanum est, éhe, e-h-e. Magyar azt jelenti tévedni, emberi dolog. Hát én azt mondom, hogy tévedni valóban emberi dolog. De most azt is tudomásul kell vennünk, hogy a házasság önmagában senkit nem tesz boldoggá. Igaz, hogy az esküvőn én gondolom, hogy itt nyírterken is azt szoktuk mondani az ifjú párnak, hogy sok boldogságot kívánok, és őszintén gondolj, nagyjából, bár néha kicsit távolabb, ahol már az ifjú pár nem annyira hallja, elhangzik olyan, hogy miért legyen nekik jobb, mint nekünk, mert én olyat is hallottam, hogy csak a házas ember tudja, hogy mi a boldogság, de akkor már késő. Hát azért hadd tegyem hozzá, hogy a nem házas ember sem boldog. Önmagában a szingliség sem tesz senkit sem boldoggá. Mire tanít a Biblia? Több mint 100 boldog mondás van benne. Ilyen rövid aforizmák. Úgy kezdődik, hogy boldogok akik, vagy boldog ember az, aki. Csak a hegyi beszéd elején, ott a Máté 5-ben van 8 ilyen boldog mondás. De olyan nincs, hogy boldogok a házasok. Tud valaki ilyen? Ilyen nincs. Pedig már az Ószövetségben, Zsoltárokban olvasunk ilyen, hogy boldog ember az, aki gyönyörködik az Úr törvényében, vagy boldog ember, aki nem jár a hitetlenek tanácsa szerint, nem ül a csúfolódók székében. Boldog, akinek bűne megbocsáthatott, védke elfogszak. Az, hogy boldog állat, nincs ott. Azt sem írja a Biblia, hogy boldogok, akiknek sok pénz van. Nem írja. Vagy boldogok, akik hatalomra tettek szert. Ez sem jel. Új szövetségben, nem csak a hegyi beszédben találunk boldogmondásokat. Boldogok, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Apostoli levelek szintén Jakabnál például. Sőt, a jelenések könyvében 7 boldog mondás van, ott majdnem mindenből 7 van. A lelkes állatokból van 4, meg a vénekből 24, de egyébként 7 trombita szó, 7 csésze, minden 7 boldog mondás. Még a halottak is boldogok, akik az Úrban haltak meg. És talán különösen fontos az a mondás, hogy boldogok, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, mert bemehetnek a Szent Városba. Végeredményben az összes bibliai boldogmondás arról szól, hogy azok boldogok, akik abba az élet közegbe, amit Isten jelenléte, a vele való közösség jelent, belekerültek, mert bűnbocsánatot nyertek, mert ismerik és szeretik az ő törvényét, az ő igéjét. Azok boldogok. Így a lelki szegények is, mert ők rászorulnak Isten kincseire, ezt tudják, a szemidek is. Örökség. Még az üldözöttek is, akiket az igazságért üldöznek. Az is nagyon érdekes, hogy ezek a boldog mondások nem olyan boldogságot rajzolnak, amiket az emberek boldogságnak gondol. A boldogok a sírók. Ezt is mondja Jézus Máté 5-ben. vagy az üldözöttek. Az emberek azt mondják, ezek hogy lennének boldog? De talán értjük, ha például gondolok a Szilágyi Sándor könyvére, a címűr is azt adta, hogy boldog rabságom, pedig a romániai börtön, ahol ő eltöltött 6,5 éve, nem volt éppen luxus szállodában. És hány ember szenvedett a Krisztusért? A boldogság a Biblia fogalmai szerint nem komfort érzés. Semmi köze hozzá. Egyik kedvenc szerzőm, akitől olvastam ilyen könyvet, magyarul is megjelent, Lenny Krebb. Az egyik könyvében elmondja a következő történetet, amerikai pszichológus egyébként. Fölkereste őt egy középkorú férfi, és azt mondta neki, szeretném jól érezni magam minél előbb. Erre azt mondta neki, akkor szerezzen be megfelelő mennyiséget kedvenc italából, és egy készséges hölgy társaságában utazzon el néhány hétre a Bahamákra. Az illető meglepődött, és megkérdezte, ön keresztjén? Miért kérdi? Mert a válasza nem látszik túl biblikusnak. Mire Krebb, pedig ez a megfelelő válasz a kérésére. Mert ha rövid időn belül jól akarja érezni magát, akkor nem javaslom Jézus Krisztus követését. Akkor jól fogja érezni magát, igaz, nem túl hosszú időre. Mivel kezdődik Jézus Krisztus követése? Ő maga mondja, aki én utánam akar jönni, az először is tagadja meg magát. Hát ez nem így. És hadd tegyem hozzá, hogy az önmegtagadáshoz talán a legjobb iskola a házasság. Hát ott aztán lehet gyakorolni. Hát ott le kell mondani. Jól kell mondani. Annak a férfinak, aki házasságot kötött, először is le kell mondania a világ összes többi nőjéről. Ez azért nagy áldozat, nem? Na de mit jelent ez az asszony számára? Azt, hogy én többet érek számára a világ összes többi nőjénél. Hát innen nézve egy gyönyörű, ugye? De másod is le kell mondani a függetlenségemről. Hát nem úgy osztom be az időmet, ahogy szeretném. Még az étkezésekbe is beleszól. Hanyadi krémer szaláló. És még a Bibliára hivatkozik, azt mondja, hogy Pál apostol azt írja, hogy a férfi nem ura a maga testének, hanem a felesége. Hát akkor volt a testem ura. Hát persze fordítva is, az asszony sem ura a maga testének. Szóval itt sok mindent lehetne sorolni, hogy mire költöm a pénzemet. Hát az se tőlem függ, ha már házasságot kötöttem. Legalábbis meg kell beszélni, ha komolyabb kiadásokról van szó. Most hát épül a ház, írja a Biblia, és miért éppen házasság a házasság? Mi köze a házhoz? Azt gondolom, hogy onnan eredhet ez a szó, hogy valamikor, ha egy legény feleséget vett, akkor saját háza lett. Hát ma ez nem mindig jellemző, sőt, legtöbbször nem, meg házasodott. Ma a férfiak inkább nősülnek, az pedig a középkor boszorkány égetéseire emlékezte, mert nő sülés. Persze sokszor szenvednek ám férfiak is. Na de maradjunk abban, hogy Isten ötlete volt a házasság, jó ötlet volt, őszintén. Én azt gondolom, nagyon jó ötlet volt, ha nem jó, annak nem Isten az oka. Annak mi vagyunk az okai, engedtünk, aki így vannak, aki belerontott az életünkbe. Hát itt az ideje, hogy ne engedjük. Na most látunk itt két házat is, tulajdonképpen a házasságról szól mind a kettő, majd beszélek róla, de nézzük még, hogy mi van itt. Ezt a házat állandóan viharos szelek támadják. És hát ismerjük a házasságunkat támadó szelek nevét is. Hát nagyon pici betűkkel van oda fölírva, úgyhogy nem biztos, hogy el lehet olvasni hátsó sorokba, de hát ilyen szelek szerepelnek ott, hogy öregedés, betegség, megszokás, csalódás, csábítás, aztán még tudnám folytatni, nem? Rokonok, anyós. Tehát támadják ezek a szelek a házasságunk. Vajon lehet-e azt mondani egy házra, hogy rossz ez a ház, mert állandóan fújja a szél? Arról a ház nem tehet. Vannak szélcsendes helyre épített házak. De a tengerpartra vagy a hegytetőre épített házat állandóan fújja a szél. Hát így van az a házasság. Vannak viszonylag békés házasságok, talán egy kicsit unalmasak is. De vannak olyan házasságok, amelyek nagyon ki vannak téve a szeleknek. És itt van egy komoly veszély lehetőség. Ha valaki elkötelezi magát az Úr szolgálatára, számíthat arra, hogy még többet fogja támadni az ellenség. Kirakadba kerül az ember. Érdemes vállalni? Azt gondolom, igen. Hát ne legyen unalmas az élet. De föl kell venni a küzdelmet. És ragaszkodni az Úrhoz. Látunk aztán itt egy másik házat is. Tudni, a ház minősége elsősorban attól függ, hogy milyen az alap. Az is sokat számít, hogy jól építették-e meg a falakat, hogy jó-e a tetőszerkezet. De a legkevésbé látványos része az alap. Azt most már nem is lehet itt látni. Pedig gondolom ez az épület is meg van alapozva. De hát nem mindig törődnek az alappal. A lényeg az, hogy a ház minősége és jövője az nem a viharok erejétől, hanem az alapozástól függ. Általában az alaphoz szilárd és tartós anyag szükséges. Ma a beton ez abban az időben, amikor az Úr Jézus mondta a házépítési példázatát, ezzel fejeződik be a hegyi beszéd. Még ismeretlen volt a beton, éppen azért ő azt mondta, hogy a bölcs ember, vagy az okos ember kősziklára építi a házát. Tehát a kőszikla, az tartós is, és szilárd. Lukács is leírja ezt a példázatot, ő ott még valamit hozzátesz, gondolom ez is elhangzott, annak idején, amikor Jézus mondta, hogy mélyre ásott, vagy mélyre hatott, amíg eljutott a kősziklánk. De ha nagyon sietett valaki a házépítéssel, nagyon siet a házassággal, hogy gyorsan házasodjunk össze. Hát nem baj, hát homokos a föld, itt, hamar fölhúz. Hát nem nagy jövője van az ilyen épületnek. Hasonlóképpen a házasságnak sem. Hát néhány nevet itt az alapnál, az éppen összedőlni készülő háznál, amely nem bírja a szeleket, szintén olvashatunk ilyen, hogy hatalom, tehetség, pénz, szorgalom, egészség, csupa jó dolog. De kérdés, hogy jó-e alapnak? Hát nézzük meg egy kicsit részletesebben, mire építhetjük a kapcsolatunkat. Néhány olyan dolgot szeretnénk felsorolni, amit az emberek jelentős része fontosnak tart. Ilyen a szerelem. Jó-e alapnak? Gondoljunk arra, hogy ez nagyon szép dolog. Hát micsoda gyönyörű verseket írta a szerelemről. De nagy költőink hányszor voltak halálosan is végleg szerelmesek? 4-5-ös Szekeret Petőfi nem Szendrei Júliához írta. Nem tudom, milyen volt Adi szerelme Lédával. Megmondom, héjan állsz az avaron. Ismerjük ezt a verset. Egymás húsába beletépünk, és a vége halál, lehullunk az őszi avaron, és csinszkába. Hát, szeretem hibáit jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Erre eszembe jut Arany János, aki azt mondja, hogy költő hazudj, csak rajta kapja. Egyszerűen nem tudom elhinni Adinak, hogy szerette Csinszka hibáit. De nem is kell szeretnünk a másik hibáit. Őt kell szeretni, és elfogadni a hibáival együtt. Most nagyon nehéz dolguk van azoknak, akiknek olyan házastársuk van, akinek nincs hibája. Nem tudom, hogy mitől fognak fejlődni lelkileg. Tehát ugye jobban van hibája, és érdemli a lélek gyümölcsének a béketűrés című szőlőszemét. Ez is nagyon hasznos. Tehát ennyit a szerelemről, meg hát elmúlik. Megrakják a tüzet, mégis elhangzik. Nincs az a szerelem, amely el nem múlik. Hát ez meg egy bibajeres férj. Hát ez érdemes lesz hozzá menni, ez meg fog védeni. Meg bírja a munkát. Ez is nagyon fontos. Na ez meg egy szépséges hercegnő. Hát ugye ízlés dolga, hát tulajdonképpen hát szép-szép, de hát azért nem csak erre van szükség, meg ő is meg fog öregedni. Lehet, hogy ő ezt nem tudja. Jó esetben. Ez meg miről szól? Közös élmények. Ez jó dolog. Egy közös utazás, kirándulás, hangverseny, kinek mi kell. A szex is ide tartozik. Isten ajándéka egyébként. Tehát egyáltalán önmagában a szex nem bűn. Majd erről beszélek. Ha a helyén van az életünkben. Tehát legyenek közös jó élményeink, de önmagában ez se lesz elengedő. Ne is a pénzzel hogy vagyunk. Hát mondjuk kockázatos, ha csak forintban van, de hát azért abból se áll, ha van. Önmagában az se bűn, ha az ember pénzt szerez. Nem mindegy, hogy milyen úton. A pénz szerelme bűn. Erről Jakab ír. Minden rossznak gyökere nem a pénz. A pénz szerelme. Na, ebben a szerelemben szenvednek gazdag emberek is, és nagyon szegények is. Mindkét esetben bajba dönti az embert. Mit csinálok a pénzemmel? Nagy kérdés. De már nagyon veszélyes helyzet, ha azt a kérdést is föltehetjük, hogy mit tesz a pénz velem? Mert tönkre teheti az életemet. Aztán, hát de szilárd jellem, hát ez is fontos dolog. De hát az is olyan, hogy olykor az ember csalódik, és kiderül, hogy nem is annyira szilárd, mint szeretné. Vagy itt van egy magyar nóta, gondolom, mert sokan ismerik, nem éneklem, hogy maradjunk még egy darabig együtt, de inkább csak a szövegét, hogy nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja, várja, úgy várja, várja, úgy várja haza az urát. Van ennek egy női változata, az is ide van írva, nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem, s társadalmi presztízsem. Elég alap ez a házassághoz? Biztos vagyok benne, hogy nem elég. Nem erre van szükség. Na, itt látjuk ugyanezt a házadék látható formában, ezen az egyszerű vázlaton. Néhány szélnek a neve is ide van írva, csábítás, öregedés, betegség, unalom. Vannak erős falai is ennek a háznak, majd erről külön szólok, az egyik ilyen erős fal az, hogy önállóak, függetlenek leszünk a szüleinktől, a másik az, hogy ragaszkodunk egymáshoz. És hol van a szex? A tető. Ahhoz, hogy fölkerüljön a tető, először az alapnak kell elkészülni, utána a falaknak, és azután jön a tető. Legalábbis úgy tudom, hogy így építik a házat. Vagy itt másképp volt, meg volt a tető, és akkor valahogy alá kerültek a falak. Technikailag biztos meg lehet csinálni, de minek? Amikor sokkal egyszerűbb és természetesebb útja. Na most ennek világos az üzenete. Tudni, napjainkban sokan kezdik a szexet. Elkötelezettség még nincs. És ha megkérdezem, hát ki kell próbálni, hogy összeülünk-e? Hát ugyan minek kell összeülnek? Isten úgy teremtett minket, hogy 2 méteres svéd és 1,5 méteres pigmeus is tudna nemi életet élni. Testi akadálya nincs. De hát, hogy érezzem, hogy összeillünk. Hát azt gondolom, hogy aki egy ölelésből nem érzi, hogy van egy szexuális harmónia, az semmiből sem fogja érezni. Sőt, hát nem így szokott kezdődni, legalábbis tisztességes pároknál azzal kezdődik, hogy megfogja a kezét. Iszonyú izgalmas pillanat, amikor először történik. Emlékeztek még rá? Aztán elárulom, az asszonyok később is szeretik ezt. Ha megfogja a férje kezét, valahogy úgy biztonságban érzi magát ettől. Ettől is eltérezni. Ez nem kell kipróbálni. Palaunknak egy kis füzetében olvastam azt, hogy a ejtőernyő ugrás nem lehet kipróbálni a második emeletről. Ez egész más helyzet. És a házasság is egész más helyzet, mint előtte egy futókkal, vagy akármi kipróbálják. De lépjünk tovább még egy lépéssel. Itt azt olvassuk az alaphoz, hogy Isten szeretete. Hát, hogy is van? Hát a Jézus nem pont ezt mondta. Azt mondta abban a példázatban, hogy Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi, az hasonlít a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Hát ez szerint az alap Isten megcselekedett igéje. Jézus tanítás. Van itt valami összefüggés? Van hát. Még mindjárt kiderül. De hát a szeretetnél elakadunk, az meg mit jelent? Hát a görög nyelven, az új szövetség eredeti nyelvén három olyan szó is van, amit magyarra vagy a szeretet, vagy a szerelem szóval lehet lefordítani. Valószínűleg ezt sokan ismeritek. Hát az egyik ilyen szó az érosz. Testi élvezet szeretetét jelenti. Nem tudom, kinek ízlett ma a töltött káposzta, nekem nagyon. Nagyon finom volt. Azt a társam azt mondta, ez szabolcsi módra készült. És azt is mondta, Debrecenben másképp csinálják, hát az is jó, de ez az igaz. Élvezem a finom ételt, test élvezet. Tágabb értelemben ez is erotikus. Ha megsimogatom a kis kölök kutya buksi fejét, hát az is erotikus. Semmi köze a szexhez. Ugye ez egy tágabb értelmű szó. Hogy mit jelent az érosz, első unokám magyarázta el nekem 3 éves korában, amikor még nem ismert ezt a szót, kapott húsvétre a szüleitől egy élő kiskacsát. Nagyon szerette. De mondta neki a vejem, hogy ne szorongasd már annyit, mert megdöglik. Mire ő, de én a döglöttet is szeretem. Most itt miről van szó? Arról, hogy nem tekintettel a kiskacsa érdekeire. Hát én sem voltam tekintettel ma a töltött káposzta érdekeire. Persze az se lett volna jó neki, ha megmarad. Annak az a rendeltetése, hogy elfogjon. Na hát ez az élet, ez az érosz. Egy oldalú. Hogyha egyszerűen csak a másik testét akarom élvezni, hát az önzés. Akkor olyannak tekintem a másikat, mint egy szépen megformált, töltött káposztot. És gondolj arra, ha valaki beléd szerelmes, föl akar falni. Hát nem erre vágyik az ember. Nem igazán személy akkor a másik, hanem most Freud kifejezését használom, ösztön tárgy. Nem erre van szükség. Nem ez az alap, amiről a Biblia beszél. Na most a másik görög szó, ja bocsánat, ezt még nem vetítettem, de úgy szeretlek, majd megeszlek, de amit elmondtam, az szépen összhangban ezzel. Másik ilyen görög szó, az a filia, a kölcsönösség szeretete, szeretlek téged azért, mert te is szeretsz engem, szeretlek, mert szép vagy, szeretlek, mert kedves vagy hozzám. Szeretem a nagy eszedet, élvezem a húsodat, stb. Szeretlek azért, mert. Helyén való ez az életünkben? Gondolom, igen. Az érosz helyén való az életünkben? Jó az, ha élvezem a párom testét házasságban. Igen. Isten ajándéka. De ha csak ez van, nem elég. Na most a filia is ismert különböző szó kapcsolatokból, ugye szeretnek azért, mert, erről beszéltem az előbb, filantrópia, az azt jelenti, hogy ember szeretet, filozófia, az mit jelent? az ófia vagy szófia, bölcsesség, filozófia, a bölcsesség szeretete. A Zsófia név innen van. Van köztünk Zsófia? Nincs kár. Én kívántam volna neki egy jó filozófust. Ugye, aki szereti Zsófiát, az a filozófus. Különben szép név. De az a szó, amit a Biblia olyankor használ, amikor az Isten szeretetéről beszél, az az agapé, az elkötelezett szeretet, az érdek nélküli szeretet. Gyökösi Badni bácsitól hallottam így megfogalmazni, hogy szeretlek annak ellenére, hogy legyünk szelidebbek, szeretlek függetlenül attól, hogy önzetlen szeretet. Akkor használja következetesen az Új Szövetség az agapé szót, amikor az Isten szeretetéről beszél. Tehát például a szeretet himnuszában, 1 Korintus 13-ban nem a filiáról írja azt, és nem az éroszról, soha el nem múlik. Ezek elmúlnak. Hanem az agapé. A Róma 5:5-ben nagyon vigasztaló ige. A reménység nem szégyenítek, mert szívünkbe áradt az Isten agapéja, amely a Szentlélek által adatott nékünk. A János első levelében egy nagyon rövid mondat, az Isten agapé. Isten lényének a lényege az, hogy ő szeret. Amikor ítéletet tart, azt is szeretetből teszi. Hogy megmentse az embert. Hogy figyelmeztesse az embert. Nos hát, alapnak ez való. De hát ez az Isten szeretete. Én nekem önmagamtól nincs agapé. Most eredetileg ez a szó közös vacsorát jelentett. Közös étkezést, szeretett vendégség lehet mondani, de az ősegyházban ez igazi együtt étkezés volt, valami olyasmi, mint ami itt is történt ma délben, vagy tegnap néhány fiatal házaspárral. Közös étkezés. Most tudni kell azt, hogy egy vagy keleti ember nem ül le akárkivel együtt enni-inni. Ha valakivel vállalta a közös étkezést, ezzel kifejezte azt, hogy ő vállalja az illetőt. Asztalközösség, életközösség. Ezért botránkoztak meg annyira az írástudók és a farizeusok, amikor azt látták, hogy az Úr Jézus elfogadja a vámszedők meghívását, bemegy hozzájuk, és együtt eszik-iszik velük. De hát ő elfogadta Simon farizeus meghívását is, vele is együtt evett ivott. És velünk is erre kész. Megdöbbentően gyönyörű ige a Jelenések 3:20. A laodíciai gyülekezetnek írja Jézus. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és vele vacsorálok, és ő én velem. Sajnos ennek a mondatnak a végét olykor nem idézik, pedig fontos része. Jézus talán legcsodálatosabb ígéretje. Azt jelenti, hogy aki őt befogadja az életébe, oda a szívébe, értékrendje, centrumába, az, ami életközösséget vállal. Jézus nem ígéri senkinek, hogy egész életében mag egészséges lesz. Nem ígéri azt se, hogy 100 évig fog élni itt emberi testben. Nem ígéri azt sem, hogy jó anyagi körülmények között lesz. Még azt se ígéri, hogy zavartalan lesz a házassága. Azt se, hogy csak jó gyerekei lesznek, akikben mindig örömet telik, de azt igen, hogy vele lesz. Hogy velem lesz a nyomorúságban, minden körülmények között, beteg ágyon is, börtönben is, minden körülmények között. És ez a legnagyobb érték a hívő ember életében, az Istennel való közösség. Ez is már az Ószövetségben ott van. Isten közelsége, oly igen jó nékem, Károli fordítás adja ezt vissza, ilyen szépen, új fordítás, és tulajdonképpen hűséges, jó? Hogy nekem olyan jó Isten közelsége. Nos hát, erről van szó, és ezt az agapét Isten adja, ahogy a Róma 5.5-ből tudjuk, a Szentlélek által. Én magamtól nem vagyok képes. Furcsa, hogy a Biblia parancsba adja a szeretet. Hát lehet parancs szól a szeret. Hát a gyereknek néha megparancsolják, hogy edd meg a spenót. Azért azt nem szokták mondani, hogy szeresd a spenót. De hiába mondják, nem tudom, megszeret. Megjegyzem én a spenót még csak-csak. De a targonyát nem szeretem. Ezt azért mondtam, hogy jövök ide.
Főzünk egy finom tarhanyát, és akkor meg fogok
szerintem. De? Tehát az érosz nem megy parancsra. Csak figyelj a megy, néha szülők mondják a gyereküknek, ő vele barátkoz, ő vele meg ne barátkoz. Szokott ez működni? Hát nem nagyon. És az agapé? Hát a saját erőmből nem. De az Úr meg tud szeretetni velem olyat is, akit ez különösebb emberi vonzalom nem fűz. Tegnap hallottam egy ilyen történetet. Nekem is van egy ilyen, volt egy, hát velem egykorú férfi azért volt, mert baleset következtében meghalt azóta. Műegyetemi tanár volt, hívő ember. Valahogy viszonyultam tőle, aztán arra tanított engem az Úr, hogy imádkozzam érte. És kiderült, hogy ez egy veszélyes dolog volt. Tudnék, ennek az, volt a, az lett a következménye, hogy oda jött hozzám, ő nem tudta, hogy én imádkozom érte. És kérte, hogy segítsek a házasságát. Mert beszéltünk sokat a házasságáról, a feleségével is. Sajnos nem állt helyre. De közben megszerette. Szóval Isten adja ezt is ajándékba, mert megértettem őt. Az ő világát, amiben ő benne élt. Műszaki ember létére a bibliai görögöt kezdte tanulni, hogy jobban értse az új szövetséget. Tehát ezért tiszteltem, mert én erre nem voltam képes. Hát ezt adja Isten nekünk is. Nem az érzelmeket parancsolja, hanem a tettet. Talán egy párhuzam segít ezt megérteni. Ugye azt is parancsolja az ige, hogy légy bátor. A Józsuénak például ez parancsol. Én azt mondom, Uram, hogy legyek bátor, amikor én félek. Itt nem azt mondja, hogy ne félj, hanem azt, hogy légy bátor. Ez más. És egy kis anekdóta tartozik ehhez, lehet, hogy ismert. hogy talán a napóleoni háborúban történt, hogy az egyik tábornok vezette az ütközetet, közelében ott állt a szárny segédje, és azt látta, hogy a tábornoknak sápadt az arca, és remeg a szája széle. Megkérdezte, tábornok úr, talán fél? Mire a válasz az volt, ha maga úgy félne, mint én, már régen elfutott volna. Azt hiszem, értjük a dolog lényegét. Ez a tábornok félt, de nagyon bátor ember volt, mert nem a félelme szerint cselekedett. Tehát, ha én tudom a szeretet cselekedetét végezni, akkor is, ha éppen meleg érzések nem öntenek el, az a szeretet cselekedete, de jönni fognak utána az érzelmek. Érdekes. Vajon az Úr Jézus félt? Hát azt olvassuk, ha jól emlékszem Lukácsnál, hogy elkezdett rettegni a Gecsemáné kertben. És a verejték cseppei olyanok voltak, mint a vércseppek. De nem a félelme szerint cselekedett, hanem véghez vitte azt a váltságművet, amire az Atya utasította őt. Fantasztikus bátorsága. Pedig tudta, hogy mi vár rá. Nemrég megnéztem interneten Grünewald Golgota című képét, javaslom mindenkinek, ha erre lehetősége van. Hát a 1300-as évek végén, 400-as évek elején ért az a festő. Lehet, hogy most 100 évet tévedek. Akkor meg 100 évvel később. Tehát jó régen. Semmi szépség nincs ezen a képen. Különösen a keresztre feszített Jézus iszonyatos. Borzalmas haláltusa látszik a képen. De döbbenetesen jó kép. Nem azért nagyszerű, mert szép. Nem. És eszembe jutott az Ézsaiás 53-ból az, hogy nem volt kívánatos az ő arca. Ezt szenvedte érte. És az Isten szeretet tükröződik ebben. Azok a feszületek, ahol Jézus szenvedés nélkül ott függ, szerintem nem az igazi, az iszonyatos lehetett. Az a haláltusa, amiben neki része volt, és miért tette? Két oka volt csak. Az Atya iránti engedelmesség, és az irántunk való felülmúlhatatlan szeretet. Ezért tette. Mert az ő agapéjával akar megajándékozni minket egymás iránt. Ja, nem jó gombot nyomok. És akkor itt értjük meg az összefüggést. Jézus tanítása, ami elhangzott a hegyi beszédben, ugyanaz, mint Isten igéje. Hiszen az az ember, akit a kortársai úgy neveztek, hogy a názáreti Jézus. Isten hozzánk szóló üzenete volt, az ő személye. Benne mondta el Isten nekünk legvilágosabban, hogy mennyire szeret minket. És a szenvedése nem a kereszten kezdődött, hanem a születésével. És minden emberi szenvedésben része volt, nem csak testi szenvedésekben. Legjobb barátai sokszor nem értették, és a végén cserbe hagyták. Ez is nagy lelki szenvedés. Hát Isten igéje maga Jézus, az Isten igéje lett testé benne. És Jézus Krisztus pedig Isten szeretet, Isten szeretetét fejezi ki az ő személye számomra. Nos hát ez lett jó alap a házassághoz, hogyha a szexre építjük, ahogy ez az ábra mutatja, hát ez egy olyan ingatag létesítmény, akármilyen erős sátortető, hogy az első szél fölborítja. Ezt a házat nagyon hamar, de majd mindjárt szóval. De ha jó az alap, az Isten szeretete az alap, és jön egy erős szél, mondjuk egy szőke ciklon, akkor lehet, hogy lesodor néhány cserepet a tetőről, de a ház nem dől össze, mert jó az alapja. Mi a teendő? Sürgősen abba kell hagyni a kommunikációt a ciklonnal. Ha kell, udvariatlanul és radikálisan. Az ilyen búcsú találkozások nagyon veszélyesek. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, aki egy ilyen kísértés helyzetbe belekerül, hogy radikálisan és azonnal szakítsa meg az ilyen kapcsolatot. Következő, vissza kell rakni a cserepet. Nem könnyű dolog, mert a másik lelkét is a sebet, amit okoztam, be kell gyógyítani. És elkezdeni újra szépen fölépíteni. Visszaszerezni egy elvesztett bizalmat sokkal nehezebb, mint elveszíteni. De nincs más lehetőség erre. Már pár szót akkor a szexről, és azért nem lesz olyan hosszú, mint délelőtt. Úgyhogy hamarosan be fogom fejezni. Harmonikus szexuális élet vagy kapcsolat nagyon fontos. Ugye a tető, ha rossz a tető, akkor beázik a ház. Tehát, hogyha van zavar a szexuális életünkben, akkor érdemes foglalkozni vele, és valahogy eljahozni. Na most természetesen az öregedéssel csökken a szexuális vágy az emberben, de ez nem azt jelenti, hogy le kell állni vele. Meg nem csak maga az aktus szexualitás, hanem valóban az ölelés, már a kézfogás is, és sok minden. De nem kell elhanyagolni. Persze, hogy zsenge fiatal korában az emberek jobban kívánják, mint később. De akkor is az élet, illetve a házasság fontos része. Ugyanakkor fontos, hogy a szex a helyére kerüljön. Tehát hol van a helye? Hol a szex helye az életünkben? Mindenek előtt a házasságban. Tehát nem előtte, nem mellette, hanem benne. Hozzáteltem, hogy még nem is után. Ez vonatkozik arra, hogyha valaki megözvegyik. Nem, a házasságban. Benne. De van még egy nagyon jó válasz, a filia és az abba agapé védő burkában. Az érosznak szüksége van egy védőburokra, úgy hívják, hogy filia. Ha párom jó barátom is egyben, nem hívő embereknél is, ez tartósítja a harmonikus szexuális életet, ha nem csak testi kapcsolatról van szó, hanem jót tudnak beszélgetni, hasonló az érdeklődési körük, és így tovább. Hívő ember nagy lehetősége az, hogy az agapé vegye körül. Ugye ez olyan, mint egy ilyen három rétegű gyümölcs, és az agapé egy kemény csontré, ami körülvesz. Itt a kókuszé. Alig lehet föltörni. A házasságház támfalairól ígértem, hogy még pár szó elhangzik. Tehát megvan az alap, az agapé szeretet, elhívja az egyik erős fal, függetlenség a szülőktől. Ugye azt írja a Biblia, hogy elhagyja a férfi apját és anyját. Miért csak a férfinak mondja? Azt írja Walter Traub is, hogy abban az időben az asszony egyébként is elhagyta a szülői házat. Gondoljunk arra, hogy Rebeka költözött Izsákhoz, és nem volt. Rebeka elbúcsúzott a szüleitől, soha többé nem találkozott velük, akkor még nem volt repülőgép, hogy ezt meg lehetett volna. Nagy elszállás volt. Most ez ma is érvényes, elhagyja, és elsősorban nem földrajzilag. Lehetséges, hogy Izsák sátra valahol közelében, valahol ott volt az öreg Ábrahám sátra. Hanem egy belső döntés volt, hogy mostantól kezdve a legfontosabb ember az életemben a házastárs. Nem a drága szüleim. Persze, hogy a szüleimet tisztelem, szeretem, az ige is erre szólít fel. Ha lehet, hogy anyám jobban főzi a töltött káposztát, mint a feleségem. De akkor is a feleségem. Az első ember az életemben. Utána jön édesanyám. Őt is szeretem. Meglátogatom. Támogatom. Megveszek érte mindent, amit lehet. Egyébként az én feleségem arra bíztatott, hogy rendszeresen látogassam anyámat, apám hamarán. Elköltözött erről a földről, ő túlélte elég sokkal. Emlékszem egyszer, akkor már a Rádaikon folytak az előadásaim. Mindig kedden mentem hozzá, megkérdezte, tegnap miről beszélt? Hát mondtam pont arról az ígéről, hogy elhagyja a férfi apját és anyját. Erre majdnem elsírta magát, és mondta, hát elhagyja. Tehát nem volt neki könnyű ezt elviselni. De hát az ige erre szólít fel. Emlékszem, legkisebb fiam azt mondta, akkor még nem volt házas. Hát jó lesz azért, ha közel laktok hozzánk, de azért papucsban ne lehessen átmenni. Azt mondja, hogy ez egy józan hozzáállás. El kell fogadni segítséget, mindent. Ugye, és hát a nagymamák nagyon szeretnek találkozni az unokáinkkal. Hát a nagypapák is, nálunk a gyakorlat az, hogy a feleségem sokkal többet van velünk. Legalábbis azokkal, akik közelebb laknak. De hát minden esetre ez egy fontos szempont. Tehát a férfi elhagyja apját és anyját. Na most a másik fontos támfal ragaszkodik feleségét. Nem csak azt jelenti, hogy nem akarunk elválni. Ezt is jelenti. De jelenti azt is, hogy ha én ragaszkodom, akár csak egy tárgyhoz is, azt megbecsülöm. Egyszer egy házasságbontozó hetünk végén mondta a következőt az egyik férfi, mondta, hogy nagyon szeretem az autómat, de hogyha hallom, hogy a motor hangja kicsit megváltozott, akkor viszem a szervizbe. Most már, mondtam, a feleségem zakatolásaira is odafogom figyelni. Ez azt jelenti, hogy valami nincs rendben nála. Ezt jelenti, hogy ragaszkodom ő hozzá, meg ragaszkodom a házasságom. Mert ragaszkodik feleségével, és leszünk ketten egy test. Nem véletlen, hogy a Biblia pont így fejezi ki, mert itt nem csak a testi egyesülésről van szó, hanem jelenti ez azt is, hogy nekem csak az esik jól, ami neki is jól esik. És ha neki valami fáj, akár testi, akár lelki dolog, az valamilyen mértékben legalább fáj nekem is. Legalábbis törődöm vele, amit tudok, megteszek az érdekében. És hát a végeredmény az, hogy is lesznek ketten egy test ebben az értelemben is, mintha a vérkeringésünk is közös lenne. Ez az utolsó tábla. Walter Nietzsétől idézem, igen, együtt járunk, noha még nem ismerjük jól egymást. A szeretet együtt maradunk, noha nagyon jól ismerjük egymást. Egyben fölhívom a figyelmet a Walter Nietzsche legutoljára a magyarul megjelent könyvére. Pár éve adta ki a KIA, az a címe, a szeretetet tanulni kell. Nem tudom, hogy nyíregyházi keresztény könyvesboltban kapható-e, de érdemes utána járni. Kedves olvasmányos könyv. Hát nem annyira fiatalok ezek, akiket itt látunk, de amit látunk a képen, az eléggé biztató. És arra lehet gondolni, hogy majd a dicsőséges testben szem lesz, mint mennyasszony is bővedik korában, csak nem fogtok ott összeházasodni, mert akkor arra nem szoksz. De hogy milyen lesz, azt nem tudom elmondani, csak azt tudom, hogy jó lesz. Na, hát Anna éppen kint volt, amikor ajánlottam egy könyvet beszerzésre. Ez a Walter Nietzsche, a szeretetet tanulni kell. Ki a kiadvány? Már van?
Igen, volt belőle többször.
Volt belőle, többször el is fogyott. Ez azt jelenti, hogy jó könyv, ha elfogy. Na, én köszönöm a figyelmet. Javaslom, hogy most énekeljünk egyet, aztán majd, hogy hogyan tovább, azt majd Misi elmondja. Hát én nem válaszoltam éneket, de javasoljatok.
Misi, javasoljál egy éneket.
Négyszáznegyvenötös
éneket énekeljük.
Köszönjük szépen ezt a másik előadást, kedves Feri bácsi. Még a mai napunkból egy rövid film van hátra, ami Feri bácsi ajánlásával érkezett. Kerestünk egy filmet a családi napunk végére, és Feri bácsi ajánlotta, ő is kapta valakitől ezt a linket, ami az interneten megtalálható. Letöltöttem, amatőr filmesek készítették, hívő fiatalok a Szentírás igazságát megfogták, és készítettek belőle egy érdekes filmet. Nos, ezt a filmet nézzük meg befejezésképpen. Ez a film is egyébként azt szemlélteti, amiről a mai napon itt szó volt. És még, ha vége van a filmnek, utána természetesen maradhatunk egy kávéra, beszélgetésre. A templom nyitva van mai nap éjfélig, aztán pedig hajnaltól. Tehát ha szívesen maradnak a testvérek, akkor hosszú távon itt lehet még maradni és beszélgetni. Azt hiszem, hogy a felvetések, amelyek érkeztek most hozzánk a Feri bácsi előadásai kapcsán, azok megmozgatták a szívünket, gondolatainkat, és amiről beszélgetni, meg elmélkedni. Tehát befejezésül nézzük meg a filmet, mert akkor nézzük a filmet.